Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. július 27-e van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Fodor Ákostól származik, és így hangzik, attól még senki és semmi nem jó, hogy van nála rosszabb is. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Házastársak imája egymásért. Mennyei atyánk, aki a házasságot rendelted, és Jézus által szentséggé tetted, esd be könyörgök előtted, házastársamért. Erősítsd lelkében a hitet, hogy a földi élet útját ennek világosságánál járja. Erősítsd kegyelmi életét, hogy mint Isten gyermeke a magasságbeli előtt kedves legyen. Erősítsd akaratát, hogy parancsaid szerint élve erényes legyen. Különösen arra kérlek, Uram, kapcsold irántam táplált szeretetét a te szeretetedbe, hogy így benned találkozva hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk. Én pedig ígérem, hogy mindenben Isten akaratát követve szíved szerinti hitves társa leszek, és arra fogok törekedni, hogy földi életünk a mennyországba vezető út legyen. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta a belügyminiszter a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lône megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati ország részben az Atlanti-óceán partvidékén. Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben, közölte az államfői hivatal. Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid, Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatásfejlesztést. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Köti Vizik PR munkatársa a Magyar Távirati Irodát. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot vélhetően marha fekáliát eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, a szakhatósági vízi mintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium ugyanis akkora tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Thank you.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián. Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrincsel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kiavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és rájöttük, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem, középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél, 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak. Mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt. Tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában, a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom ami számos. Jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli Árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokaöcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években 2 kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt, például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a magyar királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett, címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalan és főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok én, hogy békefélek még el, vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Veabnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétett a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem 3/4 évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a 3/4 évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.
A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni a belügyminiszter szerint. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta a belügyminiszter a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lône megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati ország részben az Atlanti-óceán partvidékén. Emmanuel Macron elnök péntek este a hadsereg mozgósítását kérte a polgári védelem maximális megerősítése érdekében a Franciaország délnyugati részén pusztító heves tüzekkel szemben, közölte az államfői hivatal. Az Európai Unió segítségét kérte a spanyol kormány az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezéséhez, miután országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett Madrid, Kasztília és León tartományokban. A lángok miatt már több mint 19 ezer ember kitelepítését rendelték el, miközben a hatóságok további tűzoltó repülőgépek bevetését sürgeti. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában a Suzuki, amely az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint a beruházás erősítheti a magyar beszállítói hálózatot, a mérnöki kapacitásokat és a kutatásfejlesztést. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Köti Vizik PR munkatársa a Magyar Távirati Irodát. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes uszadékot vélhetően marhafekáliát eltávolították a folyóról, a terjedés megakadályozása érdekében telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyják. Hozzátette, a szakhatósági vízi mintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium ugyanis akkora tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég. ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk, a szemünkben ég a tűz. A vágytól részegen ébredő erő, tavaszi indulat mélyről tör, elő belőlem női kéz nyoma a testemen. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk, nincs több hír, nincs levél. Alacsony alkonyat hűti le, magas lázamat a nap még felragyog, de fagyot hoznak a hajnalok. De félni nem szabad, amíg csak él. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég, a szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk, a szemünkben
ég. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma július 27-én Olga és Lilián a napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Olga germán orosz eredetű név a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol latin eredetű név, jelentése Lilium. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik. Július 27-e, a következő szám szóljon nekik.
Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól, ha az imádott szemmel nem mosolyog, jaj, a földre zuhannak a csillagok.
aztán megszokjuk már. Ha egyszer rossz, kiben annyira megbíztál, tör a szívbe, már is meghaltál. Az a könycsepp végül lassan a földre gurul, az összes óceán vize túlcsordul. Nincs itt baj, hidd el nekem, csak megyünk át az életen. Néha rossz, aztán megszokjuk már. A szerelem jó, szerelem fáj, szerelem szép, a szerelem fáj, szerelem jó, szerelem fáj.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 27-e az év 208. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 157 nap van hátra. Ma van a balatoni halak napja 2004 óta. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1775-ben született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, kisdedóvók megalapítója. 1824-ben látta meg a napvilágot ifjabb Alexandre Dumas, francia író, drámaíró, novellista, idősebb Alexandre Dumas fia. 1848-ban született Báró Eötvös Lórend, magyar fizikus, miniszter, feltaláló politikus, akadémikus, egyetemi tanár és hegymászó. 1877-ben született Dohnányi Ernő, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester. 1907-ben született Borbereki Kovács Zoltán, magyar festő és szobrászművész. 1910-ben született Kis László, amerikai magyar statisztikus, a mintavételi eljárások módszertani fejlesztője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1918-ban született Lontai Margit, Jászai Mari és Ézi Díjas magyar színésznő, érdemes művész. 1946-ban ezen a napon született Bethlen János magyar közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű televíziós műsorvezető. 1950-ben született Kelem Péter, Kossuth Díjas magyar operaénekes. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1907-ben ezen a napon hunyt el Figyelmesi Fülöp, honvédőrnagy, az amerikai polgárháborúban az északiak ezredese. 1932-ben halt meg Gizella, osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, első Ferenc József és Erzsébet királyné legidősebb lánya. 1978-ban ezen a napon távozott közülünk Koller Ferenc jezsuita szerzetes, 1944-től a Szív újság főszerkesztője, 1956-ban újra kiadója és ugyancsak 56-tól a Magyar Jezsuita Tartomány rendfőnöke. 1979-ben hunyt el Várhelyi Endre, magyar operaénekes, basszus. 1989-ben halt meg Szirtes Ádám, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1995-ben halt meg Rózsa Miklós, Oscar díjas magyar zeneszerző. 2002-ben hunyt el Örvös Lajos magyar író, költő, műfordító. 2011-ben ezen a napon hunyt el Molnár Gál Péter, magyar színházi szakember, színház kritikus. 2016-ban távozott közülünk Marik Péter, Jászai Mari díjas magyar színész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1657-ben első Lipót, német-római császárt magyar királlyá koronázták. 1909-ben ezen a napon Orville Wright rekordot állított fel, közel 1¼ órát tartózkodott a levegőben egy húzamban repülőgépezetével. 1944-ben a brit és amerikai légierő pusztító bombatámadása történt a csepeli Weiss-Manfred művek ellen. 1955. július 27-én a szovjet csapatok kivonultak Ausztriából. 1986-ban, ezen a napon Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen együttes. 2012-ben ezen a napon volt a 30. nyári olimpiai játékok megnyitó ünnepsége Londonban. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki odaszól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár, senki nem vár, mindenki a játékból kiáll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a kételem, oda várlak én szívesen, gyere, nem vagyok idegen.
Nézzük, hogy múlik el a fény. Fúj minket a szél. Rég volt már, de érzem, nem múlt el egészen. Csak fújt minket a szél. Ugye emlékszel, még így fújja el a szél. Már csak szakad a szív. Kérdeznéd, jó vagyok. Nincs bennem a félsz. Bár nem látom a holnapot. Hagyom, hadd fújjon a szél. Örömlik az eső. Az ember fia remél. A nap lemegy a parton, fejed vállamra hajtod. Nézzük, hogy múlik el a fény. Fúj minket a szél. Rég volt már, de érzem, nem múlt el egészen. Csak fújt minket a szél. Úgyha emlékszel, még így fúj el a szél. Még mindig szakad a szív, ahogy a képeket nézem.
az ajban, egy szó, egy hang, ha baj van. Azt mondtad, ez is elég, de elfújta a szél. A nap lemegy a porcon, a fejed vállamra hajtod. Hogy múlik el a fény? Úgy fújt még kap a szél, hogy már te érzel. Nem mondd el egészen, hogy fújt még kap a szél. Ugye elvegszel meg, és fújj el a szél.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!